Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és hát számomra ez a terem is egy emléket hordoz, ugyanis a pedagógus énekkarnak én is annó még tagja voltam, Dárdai karnagyúr alatt, így van, és még a Zomer Pista bácsi mellett ülve erősítettem a basszus szólamot, valahol ott ültünk, szóval ez a terem is egy ilyen emléket hordoz számomra. És hát a mai alkalommal viszont most nem ezekről az emlékekről szeretnék beszélni, hanem a Dániel könyvét szeretném, ha jobban megismerhetnénk. Tamás nekem egy olyan említett, hogy egyfajta házi feladat, hogy előre elolvassák a fejezetet, vagy a fejezeteket. Nem tudom, hogy ezt ki tette meg, ki nem tette meg. Azért célszerű, mert az időt, tehát én sem tudok az egész fejezettel foglalkozni, tehát versről versre nem tudunk haladni. Ki fogok vetíteni kulcs momentumokat, és tehát ezek mentén fogunk haladni, de javaslom, hogy a teljes kép érdekében érdemes elolvasni Dániel könyve 4. fejezetét. Nabukodonozor személyét én annyira nem érinteném, mert gondolom ebben már foglalkoztak, tehát kívülről tudják, hogy ki volt, hogy hívják, kinek a fia, kinek ki volt aztán a gyermeke, és milyen nevezetes dolgok fűződnek a nevéhez. Ugye nagyon sokáig kérdés is volt a Biblia tudomány, vagy a Biblia kritika ugye meg is támadta Dániel könyvét ebből kifolyólag, hogy nagyon sokáig az ő nevét csak egy kitalált névnek, személyét kitalált személynek kezelték. Aztán ugye a babiloni ásatások, leletek bizonyították, hogy igenis egy létező személy volt. Kiváló katonaként beszélnek ezek a leletek róla. A zsidó keresztény és az iszlám hagyományban ugye Jeruzsálem kegyetlen elpusztítója, és a zsidók rabságba hurcolója. Amiért még kiemelkedik az ő személye, hogy az ő felirataiból, tehát az itt régészeti feliratokból hiányoznak azok a szokásos, a királyt dicsérő, vagy a fejedelmeket dicsérő szövegek, harci tettek, meg vannak ugyan említve, gondolok itt akár a karkemiszi győzelem kapcsán az egyiptomiaknak a visszaszorítására, de mégis nagyobb teret kap ezekben a feljegyzésekben a nevéhez fűződő nagy építkezéseknek a leírása. Nem csak ott Babilon városában, hanem a környező más babiloni városokban is nagyon nagy felújításokat és építkezéseket hajtott végre. Ha egy picit hasonlíthatnám Nabukodonozornak a személyiségét, vagy az ilyenfajta munkáját, akkor egy kicsit nagy Heródeshez hasonlíthatnánk, aki szintén ugye az új szövetség idején nagy építkező volt, és hát egy nagy uralkodó, bár hát ugye a kegyetlenségét nem kell szintén említeni. Ahogy olvassuk a 4. fejezetben, egy álommal indít a fejezet, egy újabb álmot álmodik Nabukodonozor, így olvashatjuk Dániel könyve első 2 versét. Én Nabukodonozor békében valék az én házamban, és virágzó az én palotámban. Álmot láték, és megrettent engem, és a gondolatok az én ágyamban, és az én fejemnek látásai megháborítának engem. Mintha egy másik fejezetet olvasnánk, ugye? Mintha múlt héten járnánk, mert ott is ugyanez ez volt a 2. fejezet kapcsán. Ismét egy álom, persze itt most átugrottunk egy fejezetet, és átugrottunk jó pár évet ennek kapcsán, míg ehhez az álomhoz jutunk. A különbség ugye a 2 álom között az, hogy amikor hívja a király aztán az álomnak a magyarázására a bölcseket, arról olvashatjuk, hogy nem teszi őket olyan próbára, mint a 2. fejezetben. Ugye milyen próba volt a 2. fejezetben? Nem akarta megmondani az álmot a király, hanem kérte a bölcseket, hogy na mondjátok meg ti az álmot is, meg a jelentését is. Itt a 4. fejezetben arról olvashatunk, elmondja az álmot, de ennek ellenére nem tudják a magyarázatot megadni, és akkor ugye, amikor bejövének az írástudók, varázslók, káldeusok és jövendőmondók, elbeszélném nékik az álmot, de az értelmét nem jelentették meg néken. Tehát még ennek ellenére sem tudták ugye megmondani a királynak, és végezetre, ahogy olvassuk, ugye bejön Dániel, akinek neve Baltazár, mint az én Istenemnek a neve. Gondolom ezekről az elnevezésekről is volt már szó az első fejezet kapcsán, úgyhogy én ebben nem mennék megint bele, és akiben a Szent Isteneknek lelke van, és elmondám néki az álmot. Talán amire fölhívnám a figyelmet, ugye itt ez a fejezet, és már rögtön az elején láthatjuk, kinek a szemszögéből meséli el ezt a történetet. Nabukodonozor beszél, ugye ő meséli el a vele történteket. Nem egy független személy írja le, egyes szám harmadik személyben, hogy mi történt ezzel a királlyal, hanem egyes szám első személyben ő beszél, mint egy vallomás ez a fejezet. Miért fontos ezt kiemelni? Látni fogjuk, hogy ez a fejezet, igen, van egy történet, itt ez az álom, aztán a királlyal történik valami, de ennek kapcsán bizony ez a fejezet sokkal többet mond. Nem csak egy múltbéli esemény, egy vallomás, hanem egy tanulságot is akar felénk közölni. Egy olyan tanulságot, amit hát jó lenne, ha tanulnánk ebből a példából, ebből az esetéből, az ő esetéből, és ezzel akarja még jobban kiemelni, kidomborítani Nabukodonozor az ő vallomásában a tanulságot. Tehát mi is az álom? Itt nem egy állóképet látunk, nem egy szobrot látunk különböző fémekről, hanem egy fát látunk, egy fa áll a föld közepette, annak magassága rendkívüli volt, nagy volt a fa és erős, és magasság az égig ért, és az egész föld széléig látható volt, és aztán további leírásban, én nem akarok minden verset kivetíteni, a további leírásban láthatjuk, hogy ugye jönnek a madarak, táplálja ez a fa az ég madarait, a föld vadait, mindenki ide jön ehhez a fához, majd arról olvassuk, hogy hirtelen szózat támad, és valami történik ebben a fával, kivágják ezt a fát, láncra verik, hét idő telik el fölötte, a törzsét benhagyják, és bizony egy ilyen pusztává válik ez a fa, csak a törzse marad, de hét idő múlva ismét helyreáll. Hát ez volt maga az álom. Ez volt maga az álom, hogy egy fa, és ezzel történik valami. Hát mit fejez ki ez a fa? Miről szól ez az egész álom? Most aki olvasta a Dániel könyve 4. fejezetét, az már tudja. De azt hiszem, ha így nem tudnánk, hát mi is ilyen találgatásokba bocsátkozhatnánk, hogy hát miről is van itt szó. Mit jelképezhet a fa? Mi lehet az, hogy most kivágják, de a törzsét benhagyják, láncra velik, hét idő eltelik, stb. Stb. Amikor Dániel megjelenik, és elkezdi az álmot fejteni, arról olvashatunk, mielőtt Dániel belekezd ebbe a magyarázatba, ő is nagyon megijed. Nagyon megijed Dániel, és azt mondja a királynak, hogy ez, amit ez az álom jelent, ez ne veled történjen meg, király, hanem a te ellenségeiddel. Ne veled, hanem a te ellenségeiddel történjen meg, mert ez az álom, ez egy isteni figyelmeztetés volt. Kiről szól ez az álom? Ugye? Emlékszünk? Itt is úgy kezdi, hogy te vagy az, ó király, melyik birodalom jelképezte, ugye, Babilont? Vagy illetve melyik fém jelképezte? Az aranyfej. Ott is azt mondja, hogy te vagy, ugye az aranyfej. Itt pedig azt mondja, te vagy az, ó király, aki nagyjá és erőssé lettél. Te vagy a fa. Ebben az álomban a fa, mint jelképez, téged ábrázol. Veled fog valami történni. Mi fog történni? És Dániel elmondja, hogy mi fog történni, hogy bizony hozzágyűlt mindenki, idejött a te birodalmad, egy hatalmas birodalommá lett, de ugye, ha nem alázod meg a te szívedet, akkor bizony Isten kivág téged, és hét időt telik el fölötted, a szőre megnő, és így mind leírja azt, hogy mi történik vele, ugye, mint egy vad emberré válik 7 évig, míg majd ismét megtér. És ahogy elmondja Dániel az álmot, elmondja a királynak ezt is, amit szintén ide kiírtam, azért, ó király, az én tanácsom tessék néked, és vétkeidtől az igazság által szabadulj, és a te hamisságodtól a szegényekhez való irgalmasság által, így talán tartós lesz a békességed. Itt van egy álom, az álomnak a jelentése, Dániel megadja, és elmondja azt, hogy ez egy isteni figyelmeztetés, de van benne egy tanács, ez elkerülhető. Ja, megnézzük az álmokat, nagyon sokan úgy vélekednek, hogy egy-egy álomnak olyan jelentése és jelentősége van, ami akár az emberi sorsot befolyásolja. Hogyha én ezt álmodtam, akkor biztos velem ez lesz. Ugye, főleg ebben az időben, Babilonban az álmoknak hatalmas jelentőség, sokkal több jelentőséget tulajdonítottak, mint ma, amennyit talán emberek, de ma is vannak, akik így gondolkodnak. Ám amikor Dániel megjelenik, azt mondja, hogy itt az álom az nem predesztinál téged erre, hogy ez megtörténjen veled. Ezen lehet változtatni. Igen, ez egy isteni figyelmeztetés. De itt van egy ha. Ha megtérsz, ha abba hagyod a gonoszságot, a fennhéjázást, akkor ezen lehet változtatni. Mit olvasunk tovább? Dániel kimegy a királytól, elmondja ezt a figyelmeztetést, és eltelik egy év. Itt látható egyébként ugye a babiloni birodalom, tehát a termékeny félholdnak az ívét láthatjuk. Ott látható Babilonnak a városa, egy picit elnagyolta, hiszen az Eufrátesz folyó átfolyt ezen a városon. Itt látható maga a városnak a maketje, hogy megpróbálták elkészíteni a leírások alapján, hogy hogy nézhetett ki, illetve hát a régészeti leletek ott vannak ezen a területen szétszórva, hogy hogy nézhetett ki akkor Babilonnak a városa. Egyébként az akkori kornak az egyik legcsodálatosabb és legnagyobb városáról beszélünk. Hérodotos történész volt, ő úgy írja le, hogy 21,5 kilométer volt egy-egy oldalán ugye a városnak a kerülete. A városfal teljes hossza 86 kilométer, 460 négyzetkilométer, és 25 méter vastag és 100 méter magas falakkal volt körülvéve ez a város. Bevehetetlen az akkori korban. Vannak leírások, amik elmondják azt, hogy a harci szekerek jártak a városnak a falain, és tehát ott ködlekedtek, hát 25 méter, ezt el lehet képzelni, tehát bőven elfértek ezek a szekerek. Egyébként ez nem rajz, hanem ha megnézik, Saddam Hussein megpróbálta rekonstruálni és újra fölépíteni Babilonnak a városát, és bele is kezdtek az építkezésbe. Hát természetes, hogy ugye, ahogy az ő hatalma véget ért, az építkezés is véget ért, tehát csak egy része van meg. A korabeli városok közül, ugye ha megnézzük a városfalnak a hosszát, például Róma csak 10 kilométernyi volt, Ninive 4, Atén 6,5, tehát az akkori kora, ókori városok közül. Tehát egy hatalmas városról beszélünk, egy nagyon nagy városról, de hát Nabukodonozor egy hatalmas építész volt, ahogy mondtam. Tehát így kapcsolódik történet. Ugye a Marduk kapu, ami szintén a fő istenségnek volt a kapuja. A babiloni függőkertek, ugye a világ hét csodája közé tartozott, ugye a feleségének próbált egy kicsit kedvezni ezzel az uralkodó, a hazai tájat próbálta megjeleníteni. És ha megnézzük azokat a leleteket, amiket itt megtaláltak, ugye ez miért jó az, hogy ilyen ékírással írtak és agyagra írtak, szemben mondjuk a papírusszal, az egyiptomiakkal, ugye ők tőlük azért nem sok minden maradt fönn, mert a legtöbb helyen a háborúk nyomán fölégettek mindent, elpusztítottak mindent. Na hát, ha itt fölégetnek mindent, az agyag, az csak kiég, Tehát megmaradnak ezek a dokumentumok, és ha megnézzük, nem volt egy elmaradott város ez, ugye nagyon sok helyen a téglákban ott van Nabukodorozornak a felirata, hogy ezt az utcát én építettem, ezt a templomot én újítattam föl, már akkor is létezett ez, hogy ugye az uralkodók bizonyos módon egy-egy pecsétet helyeztek el, ugye itt Magyarországon is, talán vannak még itt Sopronban is olyan régi házak, amit ha lebontanánk, lehet, hogy a téglákon találnánk ilyen kétfejű sas ábrázolást, ugye egy-egy ilyen nyomónak a lenyomatát, amivel megjelölték ezt. Nem csak Nabukodonozor nevét, hanem szeretném elmondani, hogy Ábrám nevét is megtalálták, tehát valószínűleg lehet, hogy nem az a bibliai Ábrámról beszélünk, de hogy ilyen nevű emberek, tehát ezt a nevet használták, és ez egy élő név volt, erre is történeti bizonyítékát találták a régészek. Ugye kiépített udvarok voltak, imatermek, szökőkutak, tűzrakóhelyek, fürdőszobák, ugye padlófűtés, a vizet, illetve hát fűtés is, a vizet, ahogy keringették, csatornarendszerrel rendelkeztek már, ugye ez számunkra olyan evidensnek tűnik, magától értetődőnek tűnik, hogy ilyenek vannak, na de gondoljunk bele, hogy például egy középkori Európában csatornarendszer. És itt Babilonban pedig már volt. Tehát ők elvezették például a szennyvizet is. Tehát kiásták ezeket a csatornarendszereket, illetve egy részét. Nem tudom, ki az, aki járt Berlinbe, ugye ott még jobban megvan őrizve a Pergamon múzeumban, hát nem csak Pergamon, hanem az ókori Babilonból is jó néhány régészeti emlék. Ugye van egy makett, ami mutatja a királyi utat, Babilon városának a királyi útját. Ott van ugye a híres Istárkapu. Tehát szerintem a képek alapján is gyönyörű, nem ha odaáll az ember, és úgy elképzeli azt, hogy itt a királyoknak az útján, ezen a bevonulási úton, a palota felé, ugye 575 oroszlán, sárkány, bika és mindenféle mitológiai lénynek a díszítése látható. Ez ott a múzeum falán, ahogy itt ki van rakva és sétál közöttük az ember ma, hát egy gyönge utánzat, vagy már most ahhoz képest, amilyen lehetett abba a korba, amikor Nabukodonozor sétált a maga birodalmába, ugye oroszlán. Miért pont oroszlán? Föltehetjük a kérdést. Nem csak, hogy az állatok királya, hanem ha Dániel könyvében majd tovább haladunk, Babilonnal kapcsolatban fogunk még találkozni az oroszlánnal, ne felejtsük el. Nem véletlen, nagy erőszeretettel használták ők az oroszlánnak az alakját. Nem akarok előre menni, mert ez egy másik fejezet témája, és nem akarom lelődni másnak az előadását. De amiről olvasunk itt a negyedik fejezetben, Nabukodonozor egy hatalmas, gyönyörű várost épített, és 12 hónap múlva ott sétál a palotája tetején, és azt mondja, hát nem ezé a ma nagy Babilon, amelyet én építettem? Királyságházának az én hatalmasságom ereje által és dicsőségem tisztességére. Ugye mit tűnik ki mind ebből? A pirossal ki megemlítettem, ugye én építettem az én hatalmam, az én erőm. Ugye egy picit, mintha az evangéliumban Jézusnak egy példázata jut eszébe ilyenkor a Biblia olvasó, minden Biblia olvasónak szerintem, ugye amikor elmondja a gazdának a példázatát Jézus, aki a csűreit csak nagyobbítja, és ott is elhangzik, hát nem az én gabonám, hát én most megnagyobbítom a csűrömet, hogy az én gabonámat betakar, hogy én. Na hát ez Nabukodonozor király ugyanígy van, ezt én építettem, az én hatalmasságom ereje által. Tanul az esetből? Mit mondott Dániel próféta neki? Király, itt az álom. Nem muszáj, hogy megtörténjen veled. Elkerülhető. Kicsit gondolkozz el azon, hogy hogyan tekintesz magadra, hogyan tekintesz a te erődre, hogyan tekintesz arra, ami téged körülvesz. Ezt tőled van, vagy te is ajándékként kapod? te is valakitől kaptad, akinek hálát kéne adni, akinek meg kéne köszönni. Nem kihasználni ezeket a dolgokat, hanem valahogy úgy bölcsen kezelni. Most persze ez nincs benne a Szentírásban, de a szavak mögött ott láthatjuk ezt. Főleg, ha a történetet igazán elkezdjük boncolgatni, és majd erre hagynánk is időt, Tamás említette, és nagyon jó ez, hogy van idő majd a megbeszélni ezeket a kérdéseket, hogy ma itt profitálhatunk ebből a történetből. És láthatjuk azt, hogy igen, a király dönt. Mit döntött Nabukodonozor? Ott volt a figyelmeztetés, mint az álom. Dániel is elmondta világosan, nem neki kellett valamit kiokumlálnia. Ez történik, ha te így cselekszel, ő döntött, mi lett a következmény? Ja, arról olvasunk, hogy egy szörnyű következmény történt, abban az órában betellék a beszéd Nabukodonozoron, az emberek közül kivetették, füvetevék, mint az ökrök, és égi harmattal öntöztették az ő teste, míg nem szőre megnöve, mint a saskesejű tolla, és körmei, mint a madaraké. Különböző biblia olvasó, ilyen biológus biblia olvasó emberek elkezdték tanulmányozni és megfejteni azt, hogy milyen fajta féle betegség támadhatta őt meg, ennek a leírását. Én ebben most nem akarok belemenni, ha valakit bővebben érdekel, van az interneten is hozzáférhető ezzel kapcsolatban szakirodalom. Én azt hiszem, nem is ez a lényeg. Ugye, abban az órában arról olvasunk, hogy betelt mindaz, amit Isten elmondott Nabukodonozoron. Mi értelme ennek a történetnek Dániel könyvében? Dániel könyvét ugye úgy ismerjük, hogy hát ez a proféciák könyve, inkább a proféciákra utal, na de hát mi értelme a proféciákat tudni? Miért ad Isten egy-egy proféciát? Mert minden egyes profécia egy-egy figyelmeztetés. Nem az a cél, hogy mi tudjuk és ismerjük azt, hogy mi fog történni, hanem hogy a mi életünk változik-e annak fényében, hogy tudjuk, hogy mi fog történni. Hogyan döntünk ma? Ugye Pál apostol írja ezt, mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megirattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek a vége elérkezett. És a második, Dániel második könyve után már be tudjuk azonosítani, hogy melyik időben élünk. Babilon? Médó-Perzsa? Vagy a vége felé? Ugye, Pál is azt írja. Tehát ez számunkra tanul. Mit tanulunk meg ebből? Hát én szeretnék csupán egy jelképet kiemelni ma, a negyedik fejezetből, Nabukodonozor történetéből. Ez a jelkép, vagy szimbólum, ez pedig a fa. Ugyanis nem véletlen jelenik meg, itt Dániel könyve negyedik fejezetében sem a fa ebben az álomban. Rengeteg esetet, biblia verset, szöveget lehetne fölhozni, ahol a fa jelképezi egyrészt az egyes szemét, az egyes embert, hogy milyen fa, az éppen attól függ, hogy milyen úton jár. Ugye itt rögtön a Zsoltárok első könyvéből láthatunk egy idézetet, amit így kiemelek. Ugye boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsán, olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. És hát természetes van olyan fa, ami nem a folyóvíz mellé van ültetve, az pedig hát olyan lesz, amit majd elvisz a szél, egy pej vagy semmi, semmivé válik. Ugye az a fa, amelyik a folyóvíz mellé van ültetve, megadja gyümölcsét, levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés. És lehetne folytatni, hogy hány és hány helyen jelenik meg a fa, mint szimbólum, mint az egyes személynek, vagy egyénnek, egyén életének a szimbóluma. Aztán, mit jelképez még a fa a Szentírásban? Nem tudom, hogy Zakariás könyve mennyire van előttünk, ugye a Biblia Szabad Egyetem kapcsán biztos, hogy túl vagyunk már rajta, de hát azért nem egy olyan olvasott könyv, hogy sok minden megmaradna. Ott is vannak ugye proféciák, és az egyik legszebb része, vagy részei Zakariás könyvének, ugye a messiásra vonatkozó proféciák, Jézusra vonatkozó proféciák, a csemete, ugye, szintén egy fácska, kire utal ez a csemete. Ugye? Azt mondja, ímé egy fiú, a neve csemete, mert csemete támad belőle, és ugye uralkodik, nagy lesz az ő dicsősége, ülni és uralkodni fog az ő székében, és pap is lesz az ő székében. Tehát király is, és pap is lesz az ő székében. Ugye Jézusról, ha Pál apostolt említeném, zsidókhoz írt levélben pont így mutatja be Jézust. Mint aki király, de ugyanakkor főpap is, ugye Melkisédek rendje szerint, stb. Ha emlékszünk még a zsidókhoz írt levélre is, most nagyon sok ilyen régi emléket fölhozok, lehet, de hát látjuk azt, hogy a proféciákban ezek a szimbólumok hogyan érnek össze. Ki ez a csemete? Ez Jézus Krisztus. De nem csak itt Zakariás prófétánál jelentkezik ez. Ha megnézzük például, hogy Jézus Názáretben születik, vagyis hogy nevekedik föl, Názáretinek hívják. Miért pont Názáretinek hívják? Ugye? Mert mit jelent Názáretnek a neve? Názáret. Ez a szó. Mit jelent? Azt jelenti, hogy ág, hajtás. Megint csak, mintha egy fa. Ugye? Egy fa, egy fácska. Származik egy vesszőszál, isai törzsökéből, gyökereiből, egy virágszál nevelkedik, akin az Úrnak lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. És ugye látjuk azt, amikor Názáretben telepednek, azt mondja Máté evangélista, jutván lakozék Názáret nevű városban, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondottak, hogy Názáretinek fogják hívni. Sőt, ugye Jézus ez a fa, vagy csemete, ághajtás, de nem csak így jelenik meg, hanem ha még tovább lapozunk, és az evangélium végéhez érünk, Jézus azt mondja, ugye amikor megy a kereszt úton, ott a tömeghez, hogyha ezt mivelik a zöldelő fán, ki ez a zöldelő fa? Ha ezt mivelik, mi esik majd a száraz fán? Hát ki ez a zöldelő fa? Ha egy kis művelés történeti szempontot veszünk, mindannyian ismerik a képet, ugye, fohászkodó, üdvözítő. Nem tudom, a fa látszik ott a háttérben? Meg a magányos cédrusra is lehetne gondolni. Miért pont cédrus? Milyen a cédrus? Nem csak kemény. Örök zöld. Zöldelőfa. Hát miért pont? Miért nem mondjuk egy tölgyfát választott a festő? Miért nem mondjuk valami már? Hát azért, mert a zöldelő. Az örökké zöldelő. Az örökké zöldelőfa. Ha ezt művelik a zöldelőfán, mi esik majd a szárazfán? Hát persze itt ki a kérdés az, hogy ki lehet a szárazfa. Hát mi sajnos szárazfák vagyunk sokszor, szárazfának bizonyulunk a Biblia jelképrendszere szerint. Aztán nem csak az egyéneket, nem csak Jézust ábrázolja a fa, mint szimbólum a Szentírásban, hanem például az olajfa példázata római levélben a kiválasztott népnek a népet ábrázolja. Ugye van egy igaz olajfa, itt két olajfáról beszél ugye Pál apostol, van az igaz olajfa, és van a vad olajfa. Az igaz olajfa a kiválasztott nép, és a vad olajfa pedig ugye a pogányok, ahogy mondja az apostol. Mi történik az igaz olajfával? Emlékszünk? Ismeri valaki? Kivágják? Nem. Nem vágják ki. Nem vágják ki, az igaz olajfát nem vágják ki. Azt mondja az apostol, néhány ág a hitetlenség miatt ugye letöretik, és azt mondja, te pedig, ugye aki vadolajfaként be vagy oltva, mert a vadolajfából is néhány ágat oltanak be, a hit a kiválasztás alapja, a hitetlenség miatt törettek ki, te pedig a hit által állaszt, fel ne fuvalkodjál, hanem félj. Ne fuvalkodj föl az igazá, a rendes ágak ellen. Ugye, tehát itt Pál apostol elmondja, hogy Istennek van egy népe, ami folytonos. És ez nem származás, nem a hagyományok alapján, hanem az ember egyéni döntése alapján áll. Ki van, ki tartozik oda, vagy ki töretik ki onnan, mi alapján van. Az apostol erről beszél. A hit alapján. A hit alapján. Hiszel, vagy nem hiszel? A te döntésed. Nabukodonozor is döntött valahogyan. Ide akar tartozni, vagy nem akar ide tartozni. Szeretné azt, hogy az ő fája az igazi fa legyen, vagy sem. És hadd zárjam a sort egy példázattal, ugye a fügefa példázata. Szintén miről beszél? Mintha egy picit Nabukodonozor történetét olvasná az ember, ugye azt mondja Jézus, vala egy embernek egy fügefája a szőlejébe ültetve, elméne, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem találja. És mondta a vincellérnek, íme 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni a fügefán, és nem találok. Vágj ki azt, miért foglalja a földet is hiába. Azt pedig felelvén mondanéki, uram, hagyj békét néki még ez esztendőben, míg körös körül megkapálom, megtrágyázom, és ha gyümölcsöt terem jó, ha pedig nem, azután vágj ki azt. És mi történik a fügefával? De jó ezt hallani. De jó ezt hallani. Hogy ér véget ez a példázat? Hogy? Az jó. Ugyanis ez a példázat nincs befejezve. Ez itt ér véget. És a Bibliában nagyon sok történet nincs befejezve. Miért nincs befejezve? Mert a történeteket mi fejezzük be. Jézus direkt nyitva hagyja. Ez rá van vízva, kedves olvasó, kedves hallgató, mi történik a fügefával? Én örülök, hogy ezt hallom. Mert ez azt jelenti, hogy a mi döntésünk az, hogy mi gyümölcsöt szeretnénk teremni. Mi szeretnénk nem csak elolvasni ezt a történetet, vagy Nabukodonozor történetet, szeretnénk belőle tanulni. Ugye? Mert mi a tanulságot nem csak levonjuk, hanem szeretnénk másképp tenni. Szeretnénk másképp nézni a körülöttünk zajló dolgokra. Nem csak úgy, hogy hát igen, ezek történnek velünk, rajtunk keresztül, általunk, hanem hogy miért történnek ezek? Valami célja van az Istennek ezekkel a dolgokkal. Szeretne bennünket jobb emberré tenni. Szeretne egymás iránt odafigyelőbbé tenni bennünket. Szeretne javítani a mi viszonyunkon ő hozzá, embertársainkhoz. Akkor ebből tanuljunk, és gyümölcsöt kell, hogy teremjünk. Na hát lapozzunk vissza Dániel könyvéhez. Mi történik Nabukodonozorral? Mi lesz az ő sorsa? Azt olvasom, az idő elteltével én Nabukodonozor szemeimet az égre emelém, és az én értelmem visszajöve, és áldám a felséges Istent, és dicsérém és dicsőítém az örökké élőt, kinek hatalma örökké való hatalom, és az országa nemzedékről nemzedékre áll. Tudják, hogy mi az, ami nagyon érdekes ebben a történetben, a 4. fejezetben? Ha valaki olvasta már Dániel könyve 1. fejezetét, 2. fejezetét, a 3. is, bár most nem tanulmányoztuk így közösen, és a 4., az eddigi 3 fejezet végén is elmondja ugyanezt a király. Ugyanúgy dicsőíti az Istent. Amikor látja, hogy Dánielék sokkal szebbek, bölcsebbek, ugye ott az 1. fejezetben, a 2. fejezetben ugye, hogy na hát Dániel meg tudja fejteni az álmot, tényleg akkor az ő Istene, az igaz Isten, 3. is ugyanez elhangzik. De a király mindig visszaesik. Mindig visszaesik. De az Isten, és milyen kegyelmes az Isten? Mert mindig ad lehetőséget. Még mindig figyelmeztet. Ugye, ott is. Még adjál 3 évet, mondja a vincelérnek, a vincelér, vagy a 3 év után, még mondja azt, hogy na még 1 évet adjál. Már 3 lehetőséget már adott, de még egyet adjál, még 1 évet adjál. Hát ha. És itt a 4. fejezet végén ugye lezárul Nabukodonozor története, mert a jövő héten már nem Nabukodonozorról fogunk olvasni az 5. fejezet kapcsán, hanem az ő utódjáról, utódairól, és a következő birodalomról. Mi lett Nabukodonozor sorsa? Hát igazán nem tudjuk. De ha itt ért véget, és ezek voltak az utolsó szavai, hogy az Isten dicsőítette, hogy megváltozott az ő hozzáállás az Istenhez, hitre jutott, akkor bizakodhatunk, hogy igen, akkor pozitív vége van ennek a történetnek. Bár ezt a történetet is nekünk kell befejezni. Egy vallomás, amit ő elmond, egyes szám első személyben. Vajon a mi vallomásunk, az hogy hangozna? Az Isten bennünket is figyelmeztet. De hogy hangozna a mi vallomásunk? Ugye Jézus egy felhívását szeretném végezetül olvasni, és aztán beszélgessünk erről. Jézus azt mondja Máté evangélium a 12. fejezetében, vagy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek romlott gyümölcsöt, mert gyümölcséről ismerik meg a fát. Mind a két út előttünk van. Nekünk döntenünk kell. Nabukodonosor története egy ilyen döntés elé állít bennünket. Hallgatói vagyunk csak ennek a történetnek, olvasói csupán, vagy megértettük, hogy ott vagyunk benne mi is ebben a történetben. És bizony a döntéseinknek legalább olyan kihatása van a mi életünkre is, környezetünkre is, mint ahogy Nabukodonozor döntésének is egy ilyen kihatása volt. Én köszönöm szépen a figyelmet, és én szeretném kívánni mindannyiunknak, hogy mi jó fák legyünk Jézus felszólítása alapján, és a jó gyümölcsöket teremhessük meg.